délután Isten tiszteletünk alapjaként igét fogunk olvasni Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt a levél, második rész, 11. verstől a rész végéig. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett, mikor pedig odajöttek, félrevonult, és elkülönítette magát félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgy, hogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondék Péternek mindnyájok előtt. Ha te zsidó létedre pogánymódra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Mi természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk. A Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből. Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgálja-e? Távol legyen. Mert ha emiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg.
Két igeverset szeretnék felolvasni szolgálatom alapjaként. Péter apostol második leveléből, a harmadik részének a 15-ös és 16. versét. A mi Urunk huszutűréseit pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében, amikor ezekről szól, ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Miért is olvastam fel ezeket az igeverseket? Azért is a testvérünk felolvasta, hogy Péter apostol megintetett Pál apostol által, és hogy hogyan viszonyul Péter apostol a megfedett, a feddőtől, hogyan is viszonyul. És nagyon tetszik itt a felolvasott igeversben, a Károliban való, úgy van, hogy a mi szeretett atyánk fia Pál. És olvassuk, hogy Péter is elismeri, hogy vannak nehezen érthető igehek, amiket Pál apostol írt, és Pál apostolnak olyan drága írása van, csak ha Róma levelet elolvassuk, elég nehezen érthető, és az ő levelei összességében még a mai bibliakutatóknak is vannak, ami komoly fejtöréseket okoz, és Péter apostol kihasználhatta volna ezt az alkalmat, hogy visszavágjon ezzel Pál apostolnak, de ebben a két igeversben is még az árnyalatát se látjuk annak, hanem látjuk, hogy nem egy sérelmet hordozott az ő szívében, elfogadta az intést Pál apostol által, hanem szolgatási szeretetet. Hát ma felhívtam az egyik szolgatásomat, bizonytalan volt a hétvégén, hogy hol kell szolgálni. Az István testvérem elment a körzetbe a temetésre, és ahogy hívtam a testvéremet, úgy örvendett, és úgy örültem én is, hogy együtt beszélhettünk, és testvérek, jó van, hogy összeforrunk, hogy szolgatási szeretet legyen meg bennünk, támogassuk egymást a szolgai lelkületben, és úgy tetszik Péter apostolnak a hozzáállása, úgy visszavághatott volna, voltak élményei, nagy kimagasló élmény az Úr Jézus a kapcsolatban. Olvassuk a Cselekedetek könyvében, hogy nem közönséges csodát egy Péter apostol. Pünkösdi szolgálata alkalmából mintegy 3000 lélek megtért, és mondhatta volna, hát kicsod ez a Saulus, kicsod ez a Tarzusi Saulus, hát ő beszél, ő mondja nekem, hanem látjuk, hogy elfogadta az intést. És sajnos, hogy előfordul a mi keresztény életünkben, hogy kapunk intéseket, vagy eltérünk Istenek igéjétől, és próbáljuk úgy kimagyarázni a mi dolgainkat, próbáljuk úgy elmondani, hogy úgy alakítsuk Istenek igéjét, hogy mi talpra essünk. De itt látjuk Istenek igéjében, hogy Péter apostol nem tér ki, hanem elfogadta az intést Pál apostoltól. Egy asztalos műhelyben nagyon szépen ki volt írva egy ilyen reklám felirat, hogy mindenféle esztergályozást és csiszolást vállalok. Hát az én szakmám is eredetileg fém esztergályos vagyok, és nagyon szerettem a szakmámat, és volt olyan alkalom, hogy kaptam egy nehéz fémet, daruval lehetett feltenni, még az Unióban dolgoztunk, és annyi volt forgácsolni való, hogy amikor levettem, kézzel könnyen el lehetett dobni, úgy el tudtam dobni, szinte meg se találtuk volna. És van így, hogy sajnos, hogy hál' az Úrnak, hogy a gyülekezetünkben is vannak nagyon jó asztalos testvéreink, és tudnak nagyon jól esztergálni, nagyon szép darabokat tudnak készíteni, de testvérek, szeretném buzdítani a kedves gyülekezetet, a fiatalokat is, hogy Istennek igéjét ne esztergályozzuk, ne csiszoljuk. Mert Isten igéje arany és gyémánt. Ahhoz nem kell nyúlni, és sokszor hajlamosak vagyunk, hogy Isten igéjét egy kicsit megesztergályozzuk, megcsiszoljuk, hogy az ami mi javunkra történjen, hogy valami félrelépéseink, vannak minden hibáink, és úgy elmagyarázzuk, hogy az nekünk jó legyen. És vannak ilyen esetek, két esetet, csak úgy gyakorlat esetet mondanék el, hogy hogyan lehet is Istenek igéből esztergályozni. Két fiatal, aki kereszténynek vallotta magát, összekerültek, de nem házasodtak meg. És egyik keresztény testvére megintette őket, hogy nem szabad ezt tenni, mert Isten igében ez áll, hogy ez paráznaság, és a paráznak nem örökölhetik Istennek országát. És azt mondta közülük az egyik, a párok közül, akik összekerültek, hogy mi annyira szeressük egymást, hogy már Isten szemében mi rég házasok vagyunk, és próbáljuk így Isten igéjét formálni, próbáljuk ki elcsűrni, csavarni, de látjuk Péter apostol levelében, hogy Péter elfogadja Pálnak az ő írásait, és hitelesnek tartja, nem csűri, csavarja az ő vesztére. Egyik hívő lány egy hitetlen fiúhoz akart férhez menni, és megintetett, hogy ne tedd azt. A Korintus levélben találjuk, hogy ne legyetek hitetlenek felemásigába, mert tilos ezt tenni. És ez a lány is esztergályozta Istennek igéit, és azt mondta, hogy Isten azt mondta, menjek hozzá férhez, mert meg fog térni a fiú. És nagyon sok esetet lehetne így mondani, és a mi életünkben is esettünk olyan kísértésbe, hogy próbáljuk formálni Istennek igéjét, hanem hajoljunk meg, engedelmeskedjünk Istennek, Isten igéjének. Egy másik dolog, amit Péternek az életéből megragadnék, hogy minnyáján kísérthetők vagyunk és elesettünk. Olvashatunk több helyen, hogy Péter hibázott. Volt, amikor keményen az Úrtól megintetett. Volt, amikor elárult az Úr Jézus Krisztus háromszor is. És látjuk az igében, azt nagyon tetszett, hogy meg tudta bánni. Kereste az Úr Jézust. Keressük az Urat. Mert ő is keres bennünket, és megtalálta a bűnbánat helyét, majd később, amit a testvérünk is olvasott, a szolgálata után is volt bal lépése, de engedte, hogy Isten állítsa helyre, elfogadta az intést, hogy mi hogyan fogadjuk az intést, a testvéreink intenek, hogy el tudjuk-e fogadni, engedjük, hogy Isten helyreállítson bennünket. Szeretném elmondani, hogy Péter apostol életéből, hogyha van valaki, aki úgy érzi most talán, hogy nincs a helyén, és hibát követett el, hogy lehet helyreállni ezen a délután, és lehet Istennek kegyelmét kérni, és Isten helyre tud állítani bennünket, és magas kősziklára tud felemelni az ő kegyelme által. Csupán egy gondolatot szeretnék elmondani, egy kicsit a témától eltérnék, elnézést kérek ezért, de úgy a szívemben van ez a gondolat itt az igéből, amit itt Péter apostol mond az első versben, amit olvastam, ami Urunk hosszú törését pedig üdvösségnek tartsátok. Ugye a héten is rádöbbentem, hogy néhány emberrel úgy összehozott az Úr, és igyekeztem bizonyságot tenni, hogy mennyire el vannak vetemülve az emberek, és mennyire sötétségben vannak, és sokan úgy gondolják, és lehet, hogy még sokkal a mi életvitelünk is úgy mutatja be, hogy mint ha nagyon távol lenne az Úr Jézus eljövetele, mint hogyha nem jön el az Úr Jézus, mint ha nem várnak. És Péter búzít, hogy a mi Urunk hosszú törését üdvösségnek tartsátok. Ha megfigyeljük, hogy milyen gonoszság van ebben a világban, és mennyire megsokasodott a bűn mindenféle területen, hogy bámulatba ejtő, hogy mennyire tud tűrni Isten, hogy még nem jött az ítélet. De kedves testvérek, kedves fiatalok, kedves barátok, ez azért van, mert vár az Úr Jézus még a megtéréssel, és ez nagyon bámulatrejtő, mert az ő szeretete igen nagy. Erről Pál apostol írt, hogy üdvössége ez, azért, hogy még helyreigazítson bennünket. Lehet, hogy eltértünk az útról, lehet, hogy még nem fogadtuk el az Úr Jézust. Ez a mi üdvösségünkre van. Hát kívánom, hogy találjuk meg az Úr Jézus Krisztus, és állítson helyre bennünket. Amen.
Erzsébet szeretnék hidat verni. Szeretnék hidat verni békén, ahol a harag árkot vont. Átnézni mások kerítésén, átlépni válaszfalakon. Szeretnék kezet adni bátran, ahol öklöt látok még. Öregek, ifjak válságban keresem a békesség jelét. Nem a holdat vágyom elérni, csak ellenségem ajtaját. Mert rajtam is áll békében élni, nem kezdve háborút viszályt. Uram, adj erőt hidat verni, az első lépést kezdenem. Bízni hídjaiban, és merni. Amen.
Amen. Már a reggel is nehéz ígék voltak az én számomra, mert a törvény bétöltése a szeretet. Hát de ha hiányzik belőlem a szeretet, akkor nem tudom betölteni a törvényt. Tényleg vannak törvényeskedő emberek, hát még az egyházak közül is vannak törvényeskedő emberek, akik azt mondják, ha ezt nem tartod be, akkor nem üdvözülsz. Hát de hála a mindenhatónak, hogy nékünk a törvény Krisztusra vezélő mester. Tehát én úgy gondolom, meg úgy van, hogy a törvény célja, hogy megmutassa nékem, hogy mit tettem, milyen büntettem. Kicsi büntettem, nagy büntettem, megmutatja a törvény. Az igaz, hogy akármilyen bűnt tettem, meg kell igazoljak. Tehát az Úr Jézus halála, áldozata, úgy gondolom, hogy mást mond nékem. Az Úr Jézus meghalt értem, és akkor felszabadított a törvény átkától. Nem kell meghalnom a törvény átka alatt, hanem ha hiszek ő benne, hitáltal nyertem el az örök életet. Régebben, ahogy Vékás testvér hirdette az ígét itten sokszor, azt mondta egyszer és többször, hogy nem vagyunk mentesek mi sem, hogy tökéletesek legyünk, nem vagyunk tökéletesek, de el kell hinnünk azt, hogy Isten tökéletessé tehet bennünket az Úr Jézus áldozata által. Dicsőség legyen néki érte. Az Úr Jézus áldozata megtett mindent értem, megtett mindent értünk, hogy mi üdvösséghez jussunk. Az elmúlt alkalomkor részünk volt egy temetésben, pénteken a sógoromat temettük el, Hunyadon. Az az ige jutott eszembe, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Hát igazán előfogott a sírás. 50-ben született, 62 éves volt a sógorom, Katona János, a gyermek evangelizációs munkatársa volt, ott laktak Szebenbe, ők fogadták a testvéreket, és ők dolgoztak ott szellemileg is, lelkileg is, fizikailag is, ahogy tudtak dolgozni. Mostani időben, ebben az évben elköltöztek haza Hunyadra, és akkor nagy csodára, hát én csodálkozom, rendbetették a házat, a blokkot, mert hát el volt egy kicsit maradva, és úgy rendbetették, hogy nagyon szépét rendbetették. Hát de most van kilokik benne. Azt mondtam a húgomnak, hogy nem halt meg. Az Úr Jézus szava jutott eszembe, hogy nem halt meg Lázár, hanem csak alszik. Ez a szó a pülönbe cseng, mióta elolvastam már, hála jó atyának, hát gyermekségemtől fogva olvassuk a Bibliát, dicsőség az Istennek érte, tehát nem halunk meg, csak elalszunk. Mondja a szép ének, elalszunk, de nem örökre. Lesz egy boldog tavaszunk. Az otthoni testvérek is nagyon megvoltak lepődve, hát sajnálták, hát emberileg tényleg egy rövid időre nagyon sajnáljuk az elköltözötteket, gyermekeinket, vagy feleségeinket, vagy testvéreinket, de hála jó atyának, hogy az ő igéje meg tud vigasztalni bennünket, hogy nem halunk meg, nem haltunk meg örökre, hanem a halál által jutunk éppen a dicsőségbe, az Úrhoz. Boldogok, akik az Úrban halnak meg. Az ott részvevők voltak Szebenből 20-25-en a munkatársai, szeretettel köszöntik a gyülekezetet. A hunyadi gyülekezet is szeretettel köszönti a testvéreket. A gyülekezet vezető nagyon jó barátom, együtt éltünk Hunyadon. Én 8 évig laktam Hunyadon, 61-től, 62-től 70-ig. És hála jó atyának, nagyon jól éreztem magamat, mint fiatal ember ottan. Utána haza kellett jöjjek. Így rendezte a mindenható Úr. És még több helyről voltak testvérek, akik megtudták, hogy és telefont kaptak. Pécerről a testvér, Illés testvér, az is üdvözl a gyülekezetet, meg akiknek esetleg volt rokonjai. Nem jössz hirtelen eszembe, mert nagyon sokan voltak ottan, és úgy jártam ottan, hogy a testvérekkel, akikkel ott laktam, hogy nem ismertem meg majdnem egyiket sem. Ők se ismertek meg engemet, mert elváltoztunk. El fogunk változni, ha nagyon megöregszünk, még jobban. Jóisten kegyelméből köszöntik a gyülekezetet, az Érmihály Palvé testvérek is, testvéreim is voltak ottan jelen részvétet tenni. Hála jó atyának, sokan voltunk, és minden önnen tessenek fogadni őszinte szeretetünket. És azt mondták, hogy imádkozzunk egymásért, hogy meggyógyuljunk. Az Jóisten áldja meg a gyülekezetet. Én örvendek, hogy itt lehetek, és élő gyülekezetben vagyok. Örvendek annak is, hogy én szerintem a baptista gyülekezetek élő gyülekezetek, nem halnak ki, ne is halljanak ki, ezért imádkozzunk. Amen.
Ne kelljünk ismét újból egy közös éneket, és azt követően, ha még szeretne valaki szolgálni, lehetőség van a szolgálatra.
Thank you. szeretném elmondani azt, hogy hogyan vált be Buka testvérnek, vagyis a feleségem nagy tatájának az életébe a 23. Zsoltár is. Régen a támadást meg kellett előzni egy figyelmeztetés, egy hadat kellett üzenjenek egymásnak, és csak úgy lehetett megtámadni. Ezt írja a Genfi konvencióban van benne. És akkor úgy történt, hogy egyik országnak a katonássága is lövészárkot ástak, és a másiknak is, és abban voltak felkészülve a harcra. És amikor elhangzott a kiáltás, hogy tüzet, akkor mindegyik lőtte a másik felet. És a második kiáltás az volt, hogy roham, akkor ki kellett ugrani a lövészárokból, és szaladni szembe az ellensége. Hát az oroszok többen voltak, és jó volt a fegyverek is, mert a maszigánál a fegyver, az egy hosszú cső fegyver, és hosszú, nagy távolságra lehetett vele célozni is, és nagy távolságra hordott is. És Buka Tata az megmaradt élve, de jobb és bal keze felől elhúltak a többi katonák, mind elhúltak. És akkor a Genfi konvenció azt is előírta, hogy az ellenséges katona, ha megadja magát, akkor nem szabad megölni. Úgy is történt. Bevitték Oroszországba, és hát, hogy csak egyedül maradt meg, betették az orosz katonaság közé egy kaszárnyába. Harmadik reggel hallatszott egy kiáltás, hogy vannak itt baptisták. Mondja, hogy jelen, mert úgy tanulták a kiképzésen, hogy úgy kell jelenkezni. És akkor mondja a tolmács, hogy menjen oda ki. Kiment, és hát a folyosón egy katonatiszt a feleségével felpakolva, mindenféle élelemmel, finomsága, ott várta őt. És akkor parancsot adott, hogy hozzanak egy asztalt, meg széket, megterítették az asztalt, és hát a orosz katonák ott jöttek, mentek, mind mondták, hogy hát ez ellenség, hát mi ez? Mit csinálnak ezek? Hát az ellenséget pártolják, még azt éltetik. És akkor megmagyarázták nekik, hogy ez a történet, ez már Dáviddal is megtörtént, hogy az ellenség előtt asztalt terítettek. Testvérek, ez is egy prédikáció volt, mégpedig nagyon hatásos, mert környéken, meg nagy távolságban is mind elmagyarázták, hogy mit ír a 23. Zsoltár rész. Amen.
Én újból egy közös éneket, és ha még lenne egy szolgálat, lehetőség lesz a közös ének után szolgálni.
Thank you. Jézus vére. Úgy fáj a szívem, hogyha elgondolom, mennyit szenvedtél értem, Jézusom. Én vétkeztem, s te bűnhöttél érte meg, tövissel koronázták meg szent fejed. Tövis nyomán piros vér fakadt, szelid arcod elöntötte vérpatak. Minden csepp érzem a szívemre hull, és égeti kimondhatatlanul. De kell ez égés, kell-e gyötrelem, mert ettől gyógyul meg szenvedő szívem. Fehérre mossa mennyegzős ruhám, és részt vehetek az égi lakomán. Amen.
Pál apostol írta a galáciai gyülekezeteknek ezeket a leveleket, és most abból a levélből, amit ő írt, egy kevés töredéket olvastunk fel. Galácia az egy nagy tartomány volt, és ebben a tartományban sok gyülekezet alakult a Pál apostol és munkatársai szolgálatán keresztül. És ezek az emberek megismerték a tiszta evangélium. Azt az evangéliumot, amit Pál is megértett, amit Istentől vett, elmondása alapján, és ezt közölte tovább mind azokkal, akikkel találkozott, és itt Galáciában is. És alakultak nagyon szép gyülekezetek, és mondhatom azt, hogy élő gyülekezetek. Általában úgy szokott lenni, amikor az Úr egy helyen elkezd dolgozni, akkor harcba lendül a sátán is. Az ördög soha nem nézte jó szemmel, ha egy ember megtér. Ez, ha egy kicsit lentről kezdjük és magyarázzuk, akkor úgy van, ha egy családban az egyik megtér, vagy meg akar térni, nagyon-nagyon sok esetben a férj vagy a feleség elkezd az első számú ellenség lenni. Nem minden esetben, de nagyon sok esetben. És akkor, amikor emberek térnek meg az Úrhoz, ugye a pogány világból tértek meg az élő Istenhez, a bálványoktól, ezt jó szemmel nem nézte a sátán. És ezért hadat üzent. Általában kétféle hadat szokott üzenni a sátán. Külső, amikor kívülről jönnek a támadások, és a másik pedig, amikor bentről jönnek a támadások. Mind a kettő nagyon veszélyes, és nagyon sok sebet tud ejteni a hívő embereken, a hívők buzgóságán és az Úr iránti eltökéltségén. De ugyanakkor mondhatom azt, hogy a belső harc még nagyobb pusztítást tud végezni egy közösségben, mint a külső ellenség. És így volt ez Galáciában is, voltak többen olyan atyafiak, akik ugyan ismerték az írást, de nem úgy magyarázták, nem úgy értették, ahogy Pál apostol. Félre magyarázták Isten igéjét, és megpróbálták a pogányokból lett hívőket rávenni olyan praktikákra, amiről úgy gondolták, ha ezt a pogányok nem teljesítik, akkor nem egészen teljes számba vett keresztények, nem igazán Krisztus követői. És az egyik volt ebből a körülmetélkedés. A zsidókból lett hívők azt tartották, hogy körül kell megtélkedni a pogányoknak is. Aztán Pál apostolnak más volt ezzel kapcsolatban a felfogása. És itt ütköztek a vélemények. Aztán a zsidók azt állították, hogy hinni kell az Úr Jézus Krisztusban, de a hit még nem elég. Tehát hit plusz körülmetélkedés. A hit plusz még valami. Törvény. Vagy egyéb más szokások, amiket gyakoroltak a zsidók. Testvérek, akkor, amikor egy ember megkérdőjelezi azt, hogy nem elég az üdvösséghez az Úr Jézus Krisztusban vetett hit, az már tévtanítás. Az már szélsőség. Mert az Úr Jézus Krisztus áldozata elégséges ahhoz, hogy minden ember üdvözüljön, aki hisz benne. Aki elfogadja őt személyes megváltójának. Aki megutálja és megtagadja a bűnt és a világot, és ragaszkodik az Úr Jézus Krisztushoz. És úgy hiszem, mi ennek bizonyságtevői lehetünk, akik régen bár távol voltunk az Úrtól, de a Krisztus vére által közelvalók lettünk. Akkor, amikor hitáltal befogadtuk az Urat, egy mennyei békesség, egy nyugalom, egy benső öröm árasztotta el a szívünket. És ez jelzés az Isten részéről, hogy gyermekeivé fogadott, hogy megbocsájtott. Ő jelzett nekünk. És ezt a jelzést az Úr ma is adja azoknak, akik megtérnek hozzá őszintén és igazán. A 11. vers azt mondja, mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állott, amivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett, mikor pedig odajöttek, felvonult, félrevonult, és elkülönítette magát félvén a körülmetélkedésből valóktól. Bár Péternek volt olyan meggyőződése, amiről az Úr győzte meg, hogy Isten nem személyválogató. Ezt tudjuk akkor, amikor a Kornélius házánál volt. Péternek is voltak aggályai és kétségei, afelől, hogy a pogányoké is a kegyelem. És az Úr őt nagyon látható módon, kézzel fogható módon meggyőzte, És ki is jelenti Péter, immár látom, hogy nem személyválogató az Isten. Mégis itt ebben az esetben úgy látjuk, hogy egy ideig együtt egyet evett a pogányokkal. Tehát azokkal a pogányok, keresztényekkel, akik megtértek az Úrhoz. És ők is Isten gyermekei lettek. Igen, ám, de mikor Jakabtól, Jakab volt ugye a vezetőjük a zsidóknak, a körülmetélkedésből valóknak, igen, ám, de mikor Jakabtól jöttek azok az emberek, akik azt állították, nem, a pogányoknak is körül kell metélkedni. Ha nem metélik körül őket, nem tudjuk őket elfogadni. És itt jött a probléma. Mikor Péter észrevette, hogy sorakoznak be Jakabtól a testvérek, akkor azt mondta magába, jó lesz felállni innen, és odébb állni, mert még veszitek a tekintélyemből, vagy még esetleg problémám adódhat. És Péter szépen felállt, és tovább ment. Igen ám, de hogy nézhettek Péterre azok a keresztények, akik a pogányok közül tértek meg? Jó, csak eddig vállaltál bennünket? És amikor jönnek ezek az emberek, akik azt állítják, hogy körül kell metélkedni, akkor már tovább nem vagyunk a testvéreid? Tovább nem tudsz vállalni bennünket? Péter, mondhatom, hogy ülő és kalapács közé került. Egyik részt a pogányok, pogány keresztények, a másik rész pedig a zsidó hívők. És most mit tegye? Hát nem a legjobb dolgot választotta, mert ott hagyta a pogányokat, és erre aztán reagált Pál apostol, és azt mondja, hogy szemtől szembe ellene állottam. Testvérek, mi, akik megismertük az Úr Jézus Krisztust, és befogadtuk szívünkbe, vannak olyan döntéseink, amik nem az Úr szerintiek. Még akkor is, ha hívők lettünk. Még akkor is, ha azt mondjuk, hogy újjá születtünk, és az Úr Jézus Krisztus gyermekei vagyunk. Vannak az életünkben olyan döntések, olyan szokások, olyan dolgok, amelyeket később meg kell bánni. Amelyeket később napfényre kell hozni, és az Úr napfényre hoz. Milyen jó, hogy volt egy Pál apostol, aki szemtől szembe ellene, vagy szembe tudott állni Péterrel. Említette a testvérem, hogy Péter nem volt akárki, hiszen az Úr Jézus egyik tanítványa volt. Aztán Péter ott volt a megdicsőlés hegyén. Péter ott volt, amikor 3000-en tértek meg a prédikálására. Nem volt akárki. De mégis milyen jó, hogy volt Pál apostol, aki nem a háta mögött, hanem szemtől szembe elmondta, hogy mi a helytelen, és ezen változtatni kell. És jó lenne, ha ma is lennének ilyen emberek, akik szemtől szembe merik vállalni az intést. Nem a háta mögött a testvérnek, hanem egyenesen. Van egy mondani való. És ez kellő alázattal, kellő szeretettel. Azért, hogy a gyülekezetben legyen előrelépés, legyen fejlődés, legyen tisztulás, szükség van az ilyen gerinces emberekre, akik ezt vállalják. Természetes, hogy Péter apostolt nem írjuk le, nem szabad leírni, hiszen ő egy drága szolgája volt az Úrnak, de itt ebben az esetben egy kissé megfutamodott, egy kicsit tévedett, de az Úr nagyon szépen helyre rakta, úgy, ahogy testvérem is mondta ezt. Az Úr Jézus Krisztus nagyon keményen fellépett a képmutató hívők ellen. A képmutató farizeusok ellen. És azt mondja nekik, jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok. Nem sok ilyen barátja volt az Úr Jézusnak, mert nagyon nagy ellenségei lettek. De merte vállalni velük szembe, hogy megmondja az igazat. És ilyen hívő emberekkel mi is legyünk, testvérek, akik merjük vállalni, hogy intsünk másokat, és hogy legyünk inthetők is. Csak az az ember inthet másokat, aki ugyanakkor inthető is. Ez nagyon fontos. És erre jó, ha odafigyelünk. Hogyan és miért juthat ilyen helyzetbe egy hívő ember? A képmutatás az a hívőknek a bűne. Hogyan és miért jutunk ilyen állapotba, ilyen helyzetbe? Lehet azt mondjuk magunkba egyik-másik testvér, hát én Lőrinc testvér, én nem vagyok képmutató. Én egyenes ember vagyok. Én mindig megmondom az igazat. És mindenkinek megmerem mondani a szemébe. Ez biztos, hogy gyakran így van, de a kísértés mindannyiunknál ott lehet, hogy képmutatóskodjunk. Úgy, ahogy Péter is csinálta ezt. Úgy van bennünk, hogy többnek szeretünk látszani, mint akik tulajdonképpen vagyunk. Ez a kísértés ott van minden ember. Többnek mutatni, mint aki vagyok. Pál apostol azt mondja magáról, hogy nem akarom, nem szeretném, hogy valaki engem többnek látson, vagy többnek ítéljen, mint aki vagyok. Ez egy alázatos ember. Ez egy alázatos embernek a kifejezése, a véleménye. De általában úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk, hogy többnek lássanak. Különösen a hívők körében. És ezért nagyon szépen el tudjuk rejteni az óembert. Úgy a hátunk mögé. Hogy ne látszódjon csak az a szeretetteljes Lőrinc testvér, az a mosolygós, az a szelíd, az az alázatos. De ugyanakkor megtörténhet, hogy az alázat leple és a szeretet mögött néha megbújnak olyan dolgok, ami nem az Úr szerinti. Harag, neheztelés, gyűlölet, világi kívánságok, világi szokások, amelyeket az Úr ki akar tisztítani a hívő emberek életéből. Aztán lehet egy másik kísértés. A világ előtt. Lehet egy olyan kísértés a világ előtt, hogy elvegyülünk a világgal. Akkor, amikor egy viccről van szó, egy nevettető viccről, nekem is bekattan egy, és azt mondom, most már én is elmondom az enyémet. Aztán úgy, ahogy Péter is nem vallotta be, hogy hát én az Úr Jézus tanítványa vagyok, megtörténhet ilyen kísértése a hívőknek, hogy olyan körökbe vagyunk, érezzük egy olyan szellemiség ural környezetünkben, nem is mondjuk el, hogy az Úr Jézus tanítványai vagyunk. Itt nem mondom el, itt hallgatok. Sőt, besegít az ördög is, hogy itt nem kell elmondani, itt hallgass. Testvérek, megjártam többször, hogy a lélek visszajelzett és azt mondta, most meg kellett volna szólalni. És nincs mindig idő hosszan beszélni. Lehet, hogy csak néhány szót váltunk valakivel. De úgy jönnek a dolgok, hogy most az a szó, az az ige, most olyan lenne, mint az aranyalma ezüstányér. És többször szólt a lelkiismeret, elhallgattál. Most ezt el kellett volna mondani. Ennek az embernek segítség lett volna, ha egy igeverset mondod, ha egy bátorító szót, egy biztató szót, és elmondod, hogy te Isten gyermeke vagy, hogy te hiszel az Úr Jézus Krisztusban. Testvérek, engedjük, hogy az Úr lelke serkentsen bennünket, és ne szégyeljük a Krisztus evangéliumát, és vállaljuk be a hitetlen és Istentől eltávozott, eltért gonosz világ előtt, mert szükség van olyan hívőkre, akik vállalják az Urat, úgy a gyülekezetben, mint a világban, a hitetlen emberek előtt. Aztán lehet egy olyan kísértés is, hogy nem vállalom fel az igazságot, mert a vezérgondolatunk az evangélium igazságának egyenes útja. Lehet egy olyan kísértés, nem vállalom fel az igazságot, mert szembe ütközök másokkal. De ha nem vállalom fel, akkor csend van. Nem jön a feszültség, esetleg harc, esetleg megvetés, vagy a hitetlenek részéről van, amikor megszégyenítik a hívőket, úgy a többi kollégák előtt. De nem vállalom fel az igazságot, és akkor nincs probléma. De ha felvállalom, összeütközök. Nemrég beszéltünk Bibliaórán az üldözésről, és azt mondjuk, hogy most napjainkban már nincsenek üldözések. Valóban olyan jellegű üldözések nincsenek, amikor összeszedik a keresztényeket, és elviszik egy helyre, ahol kivégzik, vagy börtönbe vetik. Hála jó Istennek, hogy itt környékünkön nincs, de ezt nem mondhatjuk el, mint hogy nincsen a világ más helyein. Sajnos vannak. De tudnunk kell azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek szembe mennek az igazsággal. Ahol az emberek ráadták magukat a tisztátalan, bűnös életre. És akkor, amikor a hívő ember megszólal, amikor a hívő ember képviseli az Isten igéjét, az Isten igazságát, lehetetlen dolog, hogy ne kerüljünk azok közé, akiket üldöznek, akiket nem néznek jó szemmel. Nem mindenki. De mindig lesznek olyan emberek, akik nem szívesen fogadnak, és megvetik a hívő embereket a Krisztus igazságáért. A képmutatás bűnétől is meg lehet szabadulni. És az Úr Jézus Krisztus az ő népét meg tudja szabadítni annak bűnéből, azt mondja Máté. Máté evangélista. És valóban úgy van. Hogyan tudunk ettől a bűntől megszabadulni, amely ugyan nagyon mélyen bele tudja fészkelni magát a hívő emberek szívébe? Egyedül az Úr Jézus Krisztus tudja kiműteni. Egyedül ő tud megszabadítani. És hogyan történhet ez? Hát az első, ha felismerem azt, hogy én egy képmutató ember vagyok. Egy kicsit nagyon egyenes és kemény a kifejezés. Nem tudok rajta csiszolni. Ha felismerem azt, hogy képmutató ember vagyok, vagy voltam. Voltak helyzetek, amikor nem tudtam vállalni az Urat. És nem tudtam vállalni az Isten igazságát. Másokról még könnyen meg tudjuk állapítani azt, hogy az az ember képmutató. Hallottam én is, mondtam is. De nem sok embernek mondtam még azt, hogy én egy képmutató ember vagyok. Pedig néha kellene mondani. Azért, hogy Pál apostolnak is fogadjunk szót, amikor azt mondja, öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat. És ott kezdődik el a tisztulás, amikor önmagamba nézek, és meg tudom magamról állapítani, Uram, bocsáss meg, én is Péterrel együtt volt, amikor képmutatóskodtam. Volt, amikor vagy az egyik lábamra álltam, vagy a másik lábamra. De nem voltam gerinces, nem voltam határozott, nem tudtalak mindig vállalni téged. És ez már indulás a szabadulás felé. Indulás a tisztulás felé. Indulás a gyógyulás felé. Márpedig Isten olyan embereket akar formálni, és úgy akar bevinni minket az Úr dicsőségébe, mint akiket megtisztított. A képmutatás bűnétől is. És minden más bűntől, ami megkötözheti a lelkünket, ami megkötözheti az életünket. Aztán a másik lépcső a szabaduláshoz, a felismerés után, hogyha elítélem magamban. ha elítélem. Elítélem magamat, elítélem magamban, hajlamos vagyok erre. Uram, kérlek, hogy szabadíts meg. Aztán a másik, a harmadik pedig, ha akarok valóban szabadulni. Ha akarok szabadulni. És a hívő életünkben addig, amíg elérünk az Úr Jézus Krisztushoz, amíg megérkezünk a mennybe, addig minden alkalommal, amikor erre szükség van, tisztulásra, lelki gyógyulásra van szüksége a hívőnek. Ha ez nem történik meg, ha csak a múlt emlékeiből élünk, akkor erőtlen lesz az életünk, erőtlen lesz a szolgálatunk, erőtlen lesz a közösségünk, alkalmatlanok leszünk az evangelizálásra, hogy az emberek megismerjék az Úr Jézus Krisztust. Márpedig Isten olyan embereket akar formálni, akiknek az életünk és a szolgálatunk hatékony, és közelebb vonja az embereket az Úr Jézus Krisztushoz. Pál apostol azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítette. Ha te zsidó létedre pogány módra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Ezt kérdezi Pál apostol Pétertől. Hát ma már nem tehetjük így fel a kérdést egymásnak, de feltehetjük egy kicsit másképpen. És pedig úgy, ha te hívő létedre hitetlen módon élsz, hogyan mondhatod a hitetlen embereknek, hogy hívő módra éljenek? A mai nyelvre lefordítva ez körülbelül így hangzik. Hát az Úr őrizzen bennünket ettől. Őrizzen bennünket az olyan életviteltől, ami eltaszítja az embereket az Úrtól. Őrizzen az olyan életviteltől, ahol azt mondják a hitetlenek, ő se különb. Ők se különbek. Hova térjek meg? Nem látok különbséget. Nem látok változást. Nem látom azt a krisztusi lelkületet. Testvérek, engedjük, hogy az Úr ébressze a mi szívünket, ébressze az életünket, és közeledjünk az Úrhoz. Engedjük, hogy az Úr tisztítsa az életünket, és állítson helyre bennünket, és újítson meg lélekbe. Olyan ez, mint mikor egy édesanyja gondozza a gyermekét, és amikor éjszaka háromszor felkél hozzá, és negyedjére is fel kellene kelni, nem mondja azt, elég volt gyermekem, én most már olyan fáradt vagyok, többé nem kelek. Nem mondja az édesanyja, hanem fel kell negyedjére is, még ötödjére is. Ugyanezt teszi velünk az Isten is. Ha az agyag elromlott a kezében, akkor újból gyúrja, és megint a korongra teszi. Ha valahol tévedtünk, ha valahol hibát követtünk el, akkor újból ránk szól az Úr. Egy testvéren keresztül, egy Pál apostolon keresztül. Az ige által, vagy az események által, betegség, vagy más nehézségeken keresztül. Egyszer is, kétszer is, háromszor is, tízszer is figyelmeztet az Úr bennünket. Mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindannyian megtérjünk, és megmaradjunk az Úr közelébe. Isten nem fárad bele abba, hogy bennünket figyelmeztessen. Ilyen szerető Istenünk van. A 20. vers számomra gyerekkoromtól nagyon drága, amit Pál apostol mond itt, mióta megtértem és megismertem az Urat. A Galácia 2:20, amikor azt mondja Pál apostol, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ebben a kicsi igeversben benne van az evangélium. Krisztussal együtt megfeszítettem. Tehát megfeszítetett a Krisztus, és vele együtt én is megfeszítettem. Krisztus meghalt, mert azt is jelenti a kereszt, a meghalást, de Krisztusban én is meghaltam. És ha meghaltam Krisztusban, akkor van életem. Mert a halál után jön az élet. Éppen mondtam a múltkor, a mikróba voltam, hogy a fizikai életben úgy szoktuk mondani, hogy van az élet, és az élet után ugye következik minden embernél a halál. Hát a hívő életben fordítva van. Először van a halál, és utána van az élet. Először meg kell halni az óembernek, a régi életnek, és feltámadni az életre, Krisztusban. És azt mondja Pál apostol, amely életet pedig most élem, miután meghaltam, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Testvérek, milyen a mi életünk? Milyen a mi szolgálatunk? Ha visszatekintünk a múltba, valakivel beszélgettem az elmúlt héten, és azt mondta, ha visszanézek az életembe, rengeteg kudarcot látok. Tele van kudarccal az életem. Milyen a mi életünk? Jön az Úr Jézus Krisztus. Minden nap egy nappal közelebb vagyunk az üdvösséghez. Közelebb vagyunk ahhoz a naphoz, amikor meg kell álljunk a Krisztus ítélő széke előtt. Milyen az életünk? Vannak-e rejtett bűnök, titkos bűnök, amiket eltakartunk, vagy eltakarok az emberek előtt, hogy azért én is legyek valaki, azért nézzenek valakinek az emberek. Ha szólt hozzánk Isten igéje, omoljunk oda az Úr Jézus keresztjéhez is. Mondjuk el, Uram, Uram, közömbössé vált az életem. Eleveníts meg, újíts meg, állíts helyre, tisztíts meg, jövök hozzád, Uram, szükségem van rád. Ha pedig békesség, lelki szabadság van, adjunk ezért hálát. hálálunk, jó Istenünk, ezért a drága napért. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket az igéből, a szolgálatokon keresztül. Azt akarod, hogy a te néped kiváltképpen való nép legyünk, jó cselekedetre igyekezők. Bocsásd meg tévedéseinket, bocsásd meg kudarcainkat, hibáinkat, bűneinket, Uram. Nem akarunk megmaradni a bűnben, hanem akarunk tiszta és szent életet élni. Akarjuk ebben a városban képviselni a te ügyedet, az ige igazságát. Segíts mindannyiunkat erre. Ott a családban, a munkahelyen, a társadalomban hadd legyünk bátor bizonyságtevőit, soha ne szégyeljük a te evangéliumodat. Uram, imádkozunk, hogy adj nekünk újabb megtérőket. Vannak családtagjaink, vannak szomszédaink, vannak ismerőseink, akik nem ismernek, akik távol vannak tőled. Add, Uram, hogy ez az evangelizálás még sokakat megszólítson. És jöjjenek hozzád, jöjjünk hozzád. Áld meg testvérünket is, ruházd fel mennyei erővel, hatalommal, hogy mindazt elmondhassa, amit a szívére helyezel. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy az igével a szívünkben távozhatunk. Amen.